Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek mára kijelölt szent igéjét, amint azt megírva találjuk Ézsaiás proféta könyvében, a 61. fejezet első versétől a következőképpen. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözetteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Istenünk bosszú állása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfájtól helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Örök szövetséget kötök velük. Amen. Ez Isten igéje. Te vagy a mi Krisztusunk, üdvözítő Jézusunk, énekeltük ebben a 377-es énekben, a sor végeken visszatérő hitvallásként hangzott ez el. Ezért választottam ezt az éneket erre a mai napra, mert ennek a mai igének a tükrében, ugye most sorozatosan ilyen ószövetségi igék jöttek elő, többnyire Ézsaiás proféta könyvéből, és fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mit üzen nekünk ez a 2500 éves ige, és a messiással kapcsolatban tulajdonképpen ki a mi messiásunk? Egyáltalán ki ez a messiás? Persze, sokat beszéltünk már erről, és biztos, hogy mindenkinek van valamiféle ismerete erről, de azt hiszem, hogy újra és újra föl kell ezt tennünk magunknak. Kicsoda számunkra Jézus Krisztus? Kicsoda számunkra a messiás? Most, kedves testvéreim, hát vegyük sorra, úgy alaposan, így az év elején egy kicsit nem árt, hogyha némileg ismételünk is bizonyos dolgokat, hogy aztán tovább tudjunk lépni. Ézsaiás 2500 évvel ezelőtt leírt mondatai számtalanszor hangzottak el utána az elkövetkező messiási korban, az úgynevezett messiási korban 500 év alatt. Számtalanszor idézték ezeket a mondatokat, Uramnak az én, Uramnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Tehát messiását, tehát ugye a felkent szó ezt jelenti. És kedves testvéreim, újra és újra fellobbant a reménység lángja, hogy végre teljesülni fog ez a profécia. Ez az időszak Ézsaiástól egészen Krisztusig erről szólt. Jöttek a messiások. Nos, az első talán néhányat említek csak név szerint, nyilván sokkal több messiás vagy ilyen igénnyel fellépő ember volt. Az első Kűrosz perzsa király Krisztus előtt 539-ben szabadulást hirdetett a zsidó foglyoknak. Hazatérhettek. Micsoda öröm, micsoda csodálatos beteljesedése a proféciának. És mégis mi lett a vége? Az lett a vége, hogy Izrael népe nem így képzelt el a szabadságot. Amikor megérkeznek a Szentföldre, megérkeznek egykori fővárosukba, Jeruzsálembe és a környező területre, akkor romok és idegenek fogadják. Idegenné vált egykori zsidó testvéreik, akik összekeveredve az ottani pogánysággal már nem egészen ugyanazt a hitet vallják, úgy tűnik. És nem is tudnak egymással közösen újat építeni, újjáépíteni a várost. Ha valakit érdekel ez az időszak, akkor olvass el a kis profétáknak a könyveit, tele van ilyen és hasonló probléma fejtegetésekkel, de Esdrás, Nehemiás és Eszter könyve is ezekről szólnak. Nos, kedves testvéreim, jöttek a messiások, jött az első ilyen nagy messiás, de az örömbe üröm keveredett. Aztán menjünk tovább, kicsit nagyobbat ugrok most, de volt egy bizonyos Szeleukosz Szótér nevezetű, ő már a Nagy Sándor utód államainak következtében, tehát a görög hellén hatást próbálta ugye érvényesíteni a birodalomban, amelynek most hát még mindig csak egy kis része, provinciája ugye Izrael. Ez a Szeleukosz Szótér, benne van a nevében a Szótér, az a szabadító. Tehát ő ezt a melléknevet, ezt a jelzőt adta magának, én vagyok a szabadítótok. Ezt hirdette meg a zsidóknak is. Előbb úgy látszik, hogy támogatja majd Izrael népét, de aztán ellenük fordul, kirabolja a templomot. Megint csak a reménységből csalódás lesz. Következő az ő utódja Antiochosz Epifánész. A neve fogalommá szitokszóvá vált Izrael népe körében. Ő megszüntette a jeruzsálemi templomi áldozatokat. Ő már határozottan és keményen, ellenségesen lépett fel. Szent helyi alakította a jeruzsálemi templomot Zeus Olimpios templomává, és az oltáron disznóhúst áldoztatott. Megtiltotta a zsidó törvények megtartását, és még folytathatnám. A reménységből most már nem csak csalódás, hanem a végkesség helyett izzó harag lesz, és állandó nyugtalanság és feszültség, ami aztán oda vezetett, hogy kirobbantak a makabeusi szabadságharcok. Makabeus Júdás, ő a következő messiás, mondhatom így, felveszi a harcot, lerombolja a bálványoltárt, és követőivel együtt gerilla háborút kezdett a megszálló szírek ellen. Jeruzsálemet is sikerül visszafoglalnia, és a szent helyet, a templomot helyreállítva visszaállította a naponkénti áldozatokat. Krisztus előtt 165. decemberében újra felszentelték a meggyalázott templomot, ennek emlékére a zsidók mind a mai napig ünneplik a Hanukkát, ilyenkor karácsony táján, ez az ő templom szentelési ünnepük. Ága testvérek, Júdás Makabeus úgy tűnik, hogy mintha visszaállította volna a romokat és az ézsajási proféciát, beteljesítette volna, de nem így történt, mert jöttek a rómaiak. És a rómaiak a maguk messiását, Heródest ültették a trónra. Küldetése az volt, hogy a Pax Romanát, Róma békéjét, az akkori globalizált világnak a békéjét, ugye Róma volt akkor a világ központja, ráerőltesse a provinciákra. Így Júdea provinciára is. Heródes templomot épít Jeruzsálemben. Azt a régi kis templomot, amit a fogságból hazatérők próbáltak valahogy fölépíteni, és mindig fanyalogva látták, hogy ez nem az igazi. Heródes egy pompás templomot épített. 49 éven keresztül építették ezt a templomot. Jézus korában maguk a tanítványok is büszkén mutatják. Látod, micsoda oszlopok, micsoda templom. Hát akkor talán mégiscsak Heródes a messiás. Nyilván zsidók tudták, hogy nem ő az, mert eleve ilyen félvér zsidó származású volt, edomita, tehát ugye Ézsau leszármazottja, és nem Jákob leszármazottja volt, ezért már eleve nem lehetett ő a messiás, de azt azért elfogadták tőle, hogy igaz a rómaiaknak a kegye alapján mégiscsak hát egy ilyen nagy dolgot, egy ilyen nagy gesztust tett a zsidók számára. Templomot épít, de persze, a másik oldalon pedig 20 kilométerre odébb Cézáreában, a császárról elnevezett településen felépíti az amfiteátrumot, ami a pogány istentiszteletnek volt tulajdonképpen a helyszínen. Ilyen volt Heródes. És tulajdonképpen az ő ideológiája, ami őt vezette, az ő koncepciója, az nem volt más, mint kiirtani a messiási várakozásokat. Ő maga ezt megfogadta a császárnak. Ezért kapta a nagy privilégiumokat, meg a nagy lehetőségeket, hogy az ő idejében nem lesz messiási felkelés. El fogja taposni a lázadókat, még vérbe folytja, még mielőtt valami is lenne. 40 évi uralkodása alatt ezt véresen teljesítettem. És ennek egyik borzalmas epizódja a lekcióban felolvasott esemény. Betlehemben és környékén megöl minden 2 éves vagy annál fiatalabb gyermeket. Csak azért, hogy azt az egyet, akit messiásként hirdetett meg a próféta, azt megölje. Drága testvérek, a messiási várakozások rendre 500 éven keresztül keserűségbe, csalódásba, reménytelenségbe, örömtelenségbe fordulnak, torkollanak. Ez a messiási kor rövid összegzése. Ézsaiás proféciája 500 év alatt nem teljesült, úgy tűnt, csak vért szült. És ekkor jön a názáreti rabbi, valaki, akinek szokása volt, hogy szombatonként bement a zsinagógába, és ezúttal kézbe vette Ézsaiás proféta tekercsét. Lukács 4-ből idézem. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt olvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás proféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem az Úr, és hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyv tekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Két érdekes mozzanat, Ézsaiás tekercsét nyújtják neki oda. Ez jelzi azt a várakozást, ami az akkori zsidó átlag embernek a lelkében volt. A másik oldalon pedig Jézus ebből az ézsaiási tekercsből azt a helyet keresi kitudatosan, amelyik ezt a proféciát tartalmazza. És a végén azt mondja, ma teljesedett be ez az írás. A fületek hallatára. Hogyan? Kérdezték az akkoriak is. Hirtelen fölébredve, föleszmélve, abból a fásultságból, amiben már belesüppettek, mert ugyan várták a messiást, de már nem hitték, hogy valaha is eljön. Ott Názáretben Jézus elkezdte szítani a parazsat a hamu alatt. Egyesekben ez az eset a reménység feléledését váltotta ki. Mások pedig, ahogy tudjuk a történet folytatásából, dühösen igyekeztek eltaposni a fellobbanó lángocskát, nehogy már megint egy messiási lázadás legyen, mert abból csak vér és szenvedés lesz. Mi már tudjuk, hogy Jézusnak ez a messiási megmozdulása is véres végkifejlethez vezetett. De ezúttal egészen más volt ez a végkifejlet, mert csak egy áldozat vére folyt. Ez a messiás jelölt az igazi messiásnak bizonyult. És Lukács, aki az evangélium elején megörökíti ezt az epizódot, az evangélium végén azt a Jézust állítja elénk, aki az emosi tanítványoknak azt bizonyítja, hogy hát az írások rólam szólnak, az írásoknak kellett beteljesednie, így kellett a messiásnak szenvednie, és aztán megdicsőülnie. Drága testvérek, csodálatos történet. De a kérdés még mindig ott van a levegőben, mi közünk ehhez 2000 év után. Ha én ezt mondom ma, hogy ma teljesedik be ez az írás, Krisztus után 2025-ben, akkor talán, ha odafigyelünk, akkor föl kell, hogy eszméljünk. Föl kell, hogy kapjuk a fejünket. Hogyan? Mit mond ez az ember? Igaz lehet ez? Vagy csak mondja a szokásos vasárnapi prédikációt? Drága testvérek, még egyszer hadd mondjam. Ma teljesedik be az írás a fületek hallatára. Mindaz, amit Ézsaiás leír, és mindaz, amit Jézus idéz a názáreti zsinagógában. Ma teljesedik be az írás. Persze nem általam. Én csak a hangszóró vagyok. Hanem azáltal, akit az Isten kent fel Mesiásnak. Így mondja, az Úr lelke van én rajtam. Mert ő tett engem Mesiássá. Mert nem demokratikus szavazással, nem lázadással, nem hatalmi pozícióból kijelölve, hanem az Isten lelke által lett Mesiás. Ez pedig nem egy időben zárt történet, ez az örök Isten örök cselekvése. Jézus, az Isten testélet igéje, az örök érvényű ige, akiről hallottuk a beköszöntő igében, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ha tegnap is, és örökké, akkor ma is. Akkor ez az ige, ez a mondat így igaz, mert Jézus mondja, ma teljesedik be ez az írás fületek hallatára. Nos, kedves testvéreim, Ézsaiás ajkán is igaz volt, Jézus ajkán is beigazolódott, és amikor én most hirdetem gyarló és méltatlan szolgájaként az Úrnak, akkor is igaz. Mert a felkent Jézust hirdetjük. A kérdés már csak az, hogy mi ennek az üzenetnek a lényege a számunkra. Mi ebben a mai üzenet? Hát az is örök érvényű. Három dolog. Mit hirdet meg Jézus? A kegyelem esztendejét, a bosszúállás napját, és az örök vigasztalást, vagy örök szövetséget. Vegyük sorra ezeket. A kegyelem esztendeje. Emlékszünk még arra, hogy a karácsony másnap végében arról volt szó, hogy prolongált advent van, tehát Isten az ő üzenetét nem egy bizonyos pontszerű ünnepre korlátozza, hanem prolongálja, kiszélesíti, meghosszabbítja. Nos, erről van szó. A kegyelem esztendeje, ami a zsidó nép számára az a bizonyos 50 évenkénti elengedés éve volt. Érdekes módon mostan a Ferenc pápa ugye meghirdet egy ilyen jubileumi évet, a ilyen elengedés, a ilyen búcsú évet, ugye, zárójel bezárva. Tehát ezt évről évre megtették, ilyenkor föl kellett szabadítani a rabszolgákat, ilyenkor el kellett engedni az összes adóságot. És amikor Isten ezt a maga által adott törvényt most önmagára alkalmazza, és amikor elküldi a Mesiást, azt mondja, hogy ő azért jön el, hogy az Isten nagy örök elengedésének az évét, esztendejét hirdesse meg, akkor értjük, hogy ez nem egy időbe zárt valami, ez nem egy esztendő, ez nem egy jubileumi év, hanem ez az Isten csodálatos, prolongált kegyelme. Így kellene látnunk az elmúlt 2025 évet. Így kellene látnunk a saját korunkat, a 20.-21. századot. Ha visszatekintünk erre a 20. századra, és látjuk most a mai világunkat, akkor csak azt látjuk, hogy gonosz ideológiák és véres háborúk jellemezték ezt a korszakot. Pedig látnunk kellene Isten szeretetének a kiáradását is. Pál apostolnak a tapasztalata ma is igaz. Néró vérengzésének az idejében élt, és ennek ellenére ilyet ír az apostol. Ahol kiárad a bűn, ott még inkább kiárad a kegyelem. Drága testvérek, azt kell elmondanunk és látnunk, hogy az a 20. század, amelyikben tényleg a fasizmus, a nácizmus és a kommunizmus, és még ki tudja hányféle átkos ideológia vitte úgy tűnik a történelmet és a prímet, abban az időben voltak a legnagyobb ébredések. És olyan megtérések, amelyekből ma él az egyházunk. Póti kántorképzőnek nemrég itt volt tavaly ugye a kórusa, az a kántorképző a Rákosi korszaknak, a Kádár korszaknak az idejében kezdett el működni. És akik onnan kikerültek, azok az ottani hallgatók, akik kántoroknak készültek, de lelkészek lettek részben legalábbis, azok lettek a mai evangélikus egyháznak a fáklyavivői, csendes bizonságtevői. Ezért is van még egyház, evangélikus egyház Magyarországon. Tessék megnézni, nem akarok ebbe most jobban belemenni, de statisztikailag is bizonyítható, hogy az, amit az Isten ott az 50-es, 60-as években elvégzett, az annak a gyümölcsei ma is beérnek, és ma is hívő lelkészek végezhetik a szolgálatot. Hát a testvérek, erre kellene figyelnünk. Fogyatkozó energiahordozókért és a nyersanyagokért folyik a gyilkos háború ezen a világon. Ugyanakkor józan közgazdászok mondják ki, hogy 12 milliárd embernek is elég volna az isteni gondoskodás, gondviselés, ami energiahordozókban és nyersanyagokban és sok minden másban megnyilvánul. Ha békesség lenne, ha Krisztus békéje lenne a világban. Isten kegyelme ma sem hiányzik, drága testvérek. Isten kegyelmének prolongált esztendeje 2000 év óta, és ami emberöltőnkben is tart, és ez a lényeg, hogy drága testvérem, a te számodra nagyjából 3 milliárd szívdomanásnyi idő áll rendelkezésre, hogy ezt a kegyelmet megragad. Ha élsz 70-80 évig, 3 milliárd szívdobbanás fogja hirdetni, hogy így szeret téged az Isten. Idő, kegyelmi idő a megtérésre. A bosszúállás napja, erről talán nehéz beszélni. Igen, érdekes, hogy Jézus ezt már nem idézi Jézsajásnál. Az Úr napját, a bosszúállás napját, mert a kegyelem idejét hirdeti meg. Persze Jeruzsálem megsiratásakor elmondja, bár megfogadtad volna, megláttad volna azt, aki jött hozzád, megláttad volna az Isten kegyelmének lehetőségét. És aztán, miután ez nem történt meg, ő halt meg, de az Úr bosszúállásának a napja ugyanúgy bekövetkező valóság, mert Isten igéje nem szűnik meg, nem veszti hatáját. Meghirdeti a proféta, de ennek az idejét, ahogy mondottam, éppen a kegyelem tolta ki a jövőbe. De eljön az Úr napja. Erről szólnak a proféciák, és ettől kell megmenekülnünk, idején megtérve. Igen, Isten a szeretet, Isten a jóság, Isten a tökéletes békesség, öröm és boldogság Istene. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy minden bűnre és gonoszságra van bocsánat örökre. Ha ilyen lenne az Isten, akkor nem is lenne rá szükség. És sokan így is gondolják. Miért kell az Isten? Hát ha minden szabad, akkor nincs kihez viszonyítani. Ha nincs abszolút, akkor minden relatív. Akkor mindenki azt csinál, amit akar. A mindent megengedő hatalom nem jó senkinek, mert az maga a káosz, az anarchia. Isten viszont a rend, és nem a káosz Istene. Egyenesen következik tehát Isten szeretet voltából, és ezt nem én mondom. Isten maga mondja, gyűlölöm a bűnt. A szeretet voltából következik a bűn gyűlölete. Ahogyan a fény elűzi a sötétséget, az Isten bosszúállásának a napja, az ő világosságának a kiáradása lesz, amikor a személyes gonosz, az őt követő személyek, mert itt nem egyszerűen valamiféle ideológiákról van csak szó, örök kárhozatra jutnak, juttatják magukat. És ez lesz a békesség. ekkor valósul meg az, megint csak az ézsaiási profécia, amivel Ézsaiás 9.6 zárul, ugye, hogy ez a gyermek, aki születik és adatik nékünk, elhozza az igazi békességet, az árnyék, a sötétség nélküli fényt, az örök világosságot. A bosszúállás napjáról ennyi. És végül örök vigasztalás. Ide kell megérkeznünk. Gyász, fátyol helyett mennyasszonyi fájklat ígér az Úr, sirató ének helyett örövéneket. A vigasztalást milyen különös, általában a gyászszal, tragédiákkal kapcsolatban szoktuk összefüggésbe hozni, valamiféle kárpótlás, valamiféle pótlék arra, hogy ami elveszett, azt megpróbáljuk ezzel helyettesíteni. Igen, az emberi vigasztalás ilyen. De Isten vigasztalása minden képzeletet felülmúló. Örök öröm. A magyar szó etimologizálása, etimológiája, tehát kifejtése is segíthet ezt megérteni. Vég, asztal. Lehet, hogy erőltetetnek látszik, de erről van szó. Meg vagyunk hívva egy mennyegzői lakomára. Az üdvösséget a Szentírás így tárja elénk. Jézus maga mondja, az én asztalomnál lesztek majd. Vég, asztalás. Nem halott itt orra, hanem örök mennyegzőre hív bennünket az Úr. Drága testvérek, ma teljesedik be mindez. Ha készek vagytok befogadni, ha készek vagyunk befogadni, fülünk hallatára. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szembe szállsz a mi örök aggodalmaskodásunkkal. Szembe szállsz a mi hamis reménykedésünkkel. Mert valahogy az az emberi tapasztalat, hogy mindig jót várunk, és mindig rosszabb jön. Mert a sátán ilyen szemüveget tesz ránk. Köszönjük, hogy te ma megmutattad, hogy az igazi valóság, az örökké valóság az, amiről az apostol ezt mondja, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Köszönjük, drága Messiásunk, hogy ma teljesíted a te igédet és ígéretedet az életünkben. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.